azt be kell vallanom nektek, hogy én nem vagyok egy hatalmas autófán. Sőt, az igazat megvallva még kocsim sincs. Mégis amikor a Toyota sztoriával megismerkedtem, az még rám is rendkívül inspirálóan hatott. Azt tudjuk mindannyian, hogy a Toyota az egy stabil, világszinten is jelentkező brand, ami leginkább a kedvező áru, megbízható termékeiről ismert. Amikor kicsit az neten utána keresgeltem a cégnek, akkor például találtam egy olyan videót, ahol azt csinálták, hogy nekimentek egy Toyota kocsival a fának, majd eláztatták, ráejtettek egy bontógolyót, sőt még el is égették, de ha ez nem lett volna elég, akkor még egy felhőkarcolóval együtt jól össze is zúzták. Most az a durva, hogy még ezt követően is működött a kocsi. Sőt, a Toyota weboldalán az információ szerepel, hogy ők azt állítják magukról, hogy az elmúlt 20 évben eladott kocsiaik 90%-a még mindig az utakon van. Még egy durva adat a Toyotáról, hogy a legtöbb kocsijukat a vevői megrendelést követő egy héten belül le is gyártják. Tehát, ha bemész a márkaszervizbe és megrendeled a kocsit, akkor ők nullából egy héten belül gyakorlatilag legurítják neked a futószallagról. Azért azt látni fogjuk, hogy a legtöbb más autógyártó cégnél ez nem éppen így van. Azt be kell vallanom nektek, hogy a Toyota-nál se beszélhetünk egy egyértelmű sikersztoriról. Ugyanis amikor a cég elkezdte a Lean szemléletet bevezetni 1950-ben, közvetlenül a koreai háború után, akkor hát mondjuk úgy, hogy voltak problémák. Képzeljétek el azt a szituációt, hogy a Toyota akkori vezetője fölismerte azt, hogy a munkások valójában 15 gépet is kitűnően el tudnak kezelgetni az eddig 1-2 helyett. Na most képzeljétek el a munkásoknak az első reakcióját. Vagy ezt követően igazából fogta a vezető és kirúgta a létszám 1/3-át. Jó, az igaz, hogy aki még maradt, az meg az állásgaranciát kapott. Tehát akkor is képzelhetetek, hogy mennyit csuklott éjszakánként a vezető. És igazából a Toyota-nál se egyik pillanatra másikra zajlott ez a transformáció, 35 évbe telt, mire igazából kiforta magát a rendszer. Ugyanakkor azt meg kell hagyni, hogy a számok azok mindenképp magukért beszélnek, és a Toyota története az egy sikersztori. Most erre csak két adatot hoztam nektek demonstrációul. Például a Toyotának az USA-ban a piaci részesedése 1965-ben mindössze 0,1% volt, hát erre szokták azt mondani, hogy gyakorlatilag ez a hiba határon belül érték. De ez a szám 2018-ra már 14% volt, tehát 0,1%-ra 14%-ra sikerült föltornászni, de tudjuk azt is, hogy világszinten pedig abszolút piacvezető a Toyota, a Volkswagen, a Ford, vagy éppen a Honda előtt. De minek köszönhető ez a hatalmas siker? Na ezt fogom nektek részletezni a mai adásban, tartsatok velem, lesznek érdekes sztorik, és ígérem nem csak az autóiparból, illetve egy kis japán nyelvleckét is meg tudok nektek ígérni. Tartsatok velem, vágjunk is bele.
1, 2, 3.
Inspiráló kikapcsolódás önmagad vagy céged fejlesztéséhez.
Az önfejlesztésben segítségedre lesznek
Markó Tamás,
Babsz Miklós.
A Toyota szerint a siker kulcsa a Lean szemlélet. Te, mi a franc az a Lean? Hát igazából nincs rá jó magyar kifejezés, szokták esetleg karcsosításnak nevezni, de sokan ezt félreértik, és igazából a létszám leépíti szinonimájaként használják, úgyhogy én maradnék a Lean-nél. Most a következőkben Womack és Jones Lean szemlélet című könyve alapján fogok haladni, amire egyszerűen csak úgy szoktak hivatkozni, mint a Lean Biblia. A szerzők 5 fontos alapelv szerint foglalták össze a Lean-nek a lényegét, én most ezek az alapelvek mentén fogom a Lean szemléletet bemutatni nektek. Kezdjük is az elsővel, ami nem más, mint az érték. Elsőként tehát az értékről lesz szó, de furamód éppen az ellentétjével kezdeném. Említettem is, hogy itt japán nyelvleckére számíthatok, úgyhogy rögtön be is dobnám az első japán fogalmat, a mudát, ami nem más, mint veszteség. Vagy, kicsit bővebben kifejtve, minden olyan emberi vagy egyéb tevékenység, amely erőforrást használ föl, de nem teremt értéket. Gondoljunk például arra, hogy míg egy árucikk eljut a fogyasztóhoz, hány céltalan mozgatáson keresztül esik át. Most elgondolkodhatok rajta, de a könyvben le is van írva a konkrét adat. Képzeljétek el, hogy a legtöbb termék esetén egy évbe telik az, hogy valami eljut a vevőhöz, addig megkering az étterbe, termeli a mudát, tehát a veszteséget. Ide-oda szállítgatják, tárolják, feleslegesen, stb. Nekem egyébként erről rögtön eszembe jutott a Startup módszer című könyvbe olvasott példa, amikor is egy olyan 100 funkciós mikrót csináltak, ahol kutya nem kérdezte meg, hogy a fogyasztónak valóban szüksége van mind a 100 gombra ahhoz, hogy igazából megmelegítse napi egyszer az ebédjét, vagy lehet, hogy igazából mondjuk a pont a tizedével is elégedett lenne. Ez a muda fogalom, ami még egyszer veszteséget jelent, gyakran előkerül a könyvbe. Az én magyar fordításom a mudára az, hogy mumus igazából, mert gyakorlatilag a lean szemlélet az nem szól másról, mint a muda elleni küzdelemről. A japánok mindent megtesznek, hogy minél kevesebb muda legyen. Igazából gyakorlatilag arra törekednek, hogy miképpen érhetnek el egyre kevesebbet, miközben a vevőknek valójában egyre többet nyújtanak. Tehát a vevő dönti el mindig, hogy mi számít értéknek. Hát elképzelhető, hogy ez most már nagyon ismerős nektek, mert a Lean Startup könyvben is hasonlókról beszélgettünk, ugyebár nem véletlen Lean Startup. Tehát arról van szó, hogy Eric Ries nagyban inspirálódott a Lean szemléletből, gondolom én ezért is nevezte el a módszerét Lean Startupnak, ami az én értelmezésem szerint igazából a Toyota-nak a Lean módszerének a startup implementációja. Egy szóval ne lepődjünk meg azon, hogy nagyon sok hasonló gondolat lesz, amit esetleg már a Lean Startup című könyvből ismerhettek. A könyvben példaként említik, hogy a vezetők azok általában csak a pénzügyi adatokkal vannak elfoglalva, és egyszerűen csak rástócolják a mérnökökre, hogy mondd meg te, mi az az érték. A mérnök meg megmondja anélkül, hogy például egy vevővel is beszélgetne, és akkor a mai világban sokszor a mérnökök döntenek arról, hogy mi számít értéknek. Most megint csak visszahivatkozok a 100 funkciós mikróra. Vagy ahol valami egyszerűen csak nem jól sül el, nem jönnek azok a pénzügyi adatok, akkor általában az szokott lenni a reakció, hogy hát a vevők azok nem érettek erre a termékre, még edukálni kell őket, vagy egyszerűen még a piac még nem fejlődött olyan szintre, de valójában ez a helyzet, vagy lehet, hogy igazából nem ismerjük a vevőinket. Tehát összefoglalva, elsőként lenni kell egy világos értékajánlatunknak, amit nem elég, hogy az asztal mögül kitaláltunk, hanem ezt validálni is kell a vevőinkkel újra és újra. Ezt követően tudunk a következő lépcsőfokra kerülni. Ami nem más, mint hogy már van egy értékfolyamatunk. Az, ahogy a vevőkhöz eljut a termékünk. Tehát az elgondoláson keresztül addig, ameddig a vevő kezében nem fogja a terméket. A Toyota Lean módszerének megálmodói azok nem csak a cég határain belül gondolkodtak ez irányba, hanem igazából ők beleértették az összes beszállítót. Tehát nem kell csak a cégünkön belül gondolkodni, hanem igazából az összes beszállítónkat meg kell reformálni, ez a jó híra. De ez nem véletlen van így, mert egyébként ezt Toyotának különböző vizsgálatai igazolták, hogy ő szerintük valójában a siker 75%-ban baromira nem rajtuk múlik, hanem azon múlik, hogy kivel vesszük magunkat körbe, kik a mi beszállítóink. Hiszen mi lehetünk nagyon lean-ek, meg lehetünk milyen nagyon hatékonyak, ha a beszállítóink nem azok, akkor, ahogy az előző példából is láthattuk, ugyanúgy keringetni fogják a szalkat részeinket adott esetben a kedves beszállítóink éveken keresztül, és a vevő pedig szív. Ugyanis mindenki a saját nézőpontjából gondolkodik. Nincs egy olyan szereplő, aki összehangolná a folyamatokat. Na most a Toyota pont ezt vizionálta saját maga elé, hogy ő lesz az a szereplő, aki a autógyártásban jól összefogja a folyamatokat, és végre a vevő nézőpontjából újra gondolja, tehát nem csak a belső, hanem a külső folyamatait is. De hozok nektek egy teljesen hétköznapi példát. Hogyha egyénileg szervezünk magunknak utazást, akkor gyakran szembesültünk azzal a kihívással, hogy igazából minden szereplővel külön-külön kell egyeztetnünk, minden szereplő külön-külön bekéri tőlünk ugyanazokat az iratokat, hosszasan sorba kell állni a reptéren, várakozni kell, nekünk kell leszervezni a különböző utakat a külföldi nyaraláson belül, szállást kell találnunk, stb. És például az utazási irodák lehetnek azok a szereplők, hát ezt mindenki döntse, hogy mennyire sikeresen, akik ezt az egész folyamatot összefogják, és azt mondják, oké, mutasd be a személyigazolványodat, mondd meg, mit szeretnél csinálni, és mi leszervezzük, és keresünk neked szállást, keresünk neked programokat, csak legyél ott holnap reggel 8-kor, és már mehetsz is. Ez a kettő közötti különbség. Tehát, hogyha feltételezzük, hogy ebben a folyamatban az az érték, hogy a vevőnek minél több időt spórolunk meg, és ő ezért adott esetben még plusz pénzt is szívesen követele, hogyha lenne egy olyan szereplő, aki helyette ezeket a folyamatokat leszervezi, és ő mondjuk ténylegesen több időt tud pihenni, vagy éppen új helyeket felfedezni, akkor az utazási iroda ilyen szempontból sokkal inkább értékteremtő, mint hogyha saját maguk csinálnánk meg ezt a folyamatot helyettük. De mivel is kezdjük ezt az értékfolyamatnak a feltérképezését? Hát készítsünk egy értékfolyamat elemzést. Ahogy már mondtam is, tehát gondoljuk el, hogy mi kell ahhoz, hogy egy termékünk a fejünkből kipattanva végül a vevőnek átadásra kerüljön. És itt ténylegesen gondolhatunk egy ilyen vizuális térképre, amit egész nyugodtan le is rajzolhatunk, és ahogy mondtam is, ne fogjuk vissza magunkat, ne csak a belső folyamatainkat írjuk fel, azt is, hogy milyen beszállítóink vannak, ha esetleg erre rálátásunk van, akkor nekik milyen folyamataik vannak, és ebből, hogyha tehát visszautalva az előzőre, tudjuk mi az érték, azaz egyeztettük azt már a vevőinkkel, hogy ők ebben mit látnak értékül, akkor látni fogjuk, hogy mik azok a folyamataink, amik valóban értékteremtőek, hogyha ez megvan, akkor tök jó. Ezekre vigyázzunk, mint a hímes tojásokra. Ellenben lesz sok olyan folyamatunk, ami nem értékteremtő. Az jó ki, hogy a vevődek igazából nem jelent értéket, vagy az egész folyamat szempontjából nem jár hozzá a sikerességhez. Most ezekkel kapcsolatban két irány van. Egyrészt fogunk olyan folyamatokat azonosítani, amik bár nem értékteremtőek, de nem is igazán tudjuk őket jelenleg kivezetni, hiszen annyira mélyen benne vannak a szervezetben vagy a folyamataimban, hogy most egy-kettőre kivezetnénk, akkor valószínűleg összedőlne a szervezetünk. Ez esetben azt javasolják, hogy dolgozunk ki rá egy hosszú távú fejlesztési irányt, ahol előbb-utóbb el fogjuk tudni érni, hogy ezek kivezetésre, vagy legalábbis átalakításra kerüljenek. Míg azoknál a folyamatoknál, amik nem értékteremtőek, és nem is létfontosságúak, ott az a jó hír, hogy ezeket már ki is tudjuk vezetni, és ők azt tanácsolják, hogy tegyük is meg, vezessük is ki, hiszen hogyha valóban jól mértük fel az értékeinket, akkor ez igazából erőt, időt és minden más erőforrást fogunk spórolni. Hajrá! Most, hogy már képzeletben leépítettétek a cégeteknek számos folyamatát, térjünk át egy következő fontos fogalomra, az áramlásra. Tehát ott tartottunk, hogy megvagyunk az érték folyamatunkkal, ezt jól kielemeztünk. Ilyenkor már nincs is más dolog, mint hogy a feladatokat folyamatosan végezzük az érték folyamat mentén. Na kösz, de mit is jelent ez? Hát például egy biciklis példát mondanék, ahol az lenne a cél, hogy amikor bicikliket gyártunk, akkor mindig törekedjünk arra, hogy a kerékpáron folyton valaki dolgozzon. Ha csak az egyik munkafolyamat véget ér, rögtön vegye át valaki a kerékpárt, és törekedjünk arra, hogy a vevő kezébe minél hamarabb bekerüljön a kész kerékpár. A könyvben demonstrációként sok rossz példát hallhatunk. Én most egyet hoztam nektek. Lehet tippelni arra, hogy dobozos 8 darab kólának az előállítása az mennyi időbe telik. Hát a válasz az 300 nap, de talán ez nem olyan meglepő, mert mondtam is nektek az elején, hogy körülbelül egy év egy átlagos terméknek az előállítási ideje, míg a vevő kezébe nem jut. De a legdurvább dolog ez, hogy ebben az egész folyamatban nem is a kólának a gyártása, vagy egyéb folyamatok, hanem valójában az alumínium doboznak az előállítása a legidőigényesebb. És az a durva, hogy az idő 99%-ában valójában a folyamat egy juttányit se halad előre. Arról van szó, hogy az egyes szereplők valójában a másikra várnak, míg most jelen esetben a példánál maradva mindenki vár arra, hogy készüljön már el az a fránya alumínium doboz, nem halad a folyamat, egy évbe telik, a szereplők malmoznak, a vevő meg ezáltal mondjuk drágább terméket kap, vagy adott esetben lassabban jut hozzá, hogy csak készlethiány alakul ki. Csak egy pillanatra töprekjünk el a jelenlegi helyzeten, meg a sok-sok készlethiányon. Klasszikus példa, amikor a lean szemléletet szokták említeni, hogy képzeljük el azt, hogy mondjuk 500 darab papírlapot kell egy borítékba beraknunk, majd elszállítanunk a postára, hogy a feladó hozzájusson. Most ösztönösen általában, hogyha azt mérlegeljük, hogy mi lenne a leghatékonyabb, leggyorsabb módja, akkor az jut eszünkbe, hogy hát ezt úgy kell elvégezni, hogy oké, akkor leülök, elkezdem összehajtogatni a borítékokat. Most amikor mindez 500 borítékot összehajtogattam, akkor indul a következő folyamat, berakom a borítékba. Amikor ezzel is megvagyok, akkor mondjuk elkezdem lezárni ezeket. És amikor már ezen is túlestem, akkor megnézem, mikor van nyitva a legközelebb a posta, elbattyogok a postára, és akkor az 500 borítékot egyszerre feladom. De most fölteszem a kérdést, valóban ez a leghatékonyabb folyamat? Most az alapján, amit mondtam, hát talán nem leplek meg titeket abban, hogy csak azt mondom, hogy nem. Ugyanis, ha belegondoltok, a vevő szempontjával biztos nem. Hogyha én várom a képeslapot a szüleimtől karácsonyra, akkor biztos, hogy nem fog engem az a tény vigasztalni, hogy a cég szempontjából baromira hatékony, hogy ő egyesével csinálja a folyamatokat, amikor nekem az lenne a cél, hogyha feladok egy levelet, 23-án, hogy tud a leghamarabb eljutni 24-ére a levél? Hát úgy fog a leghamarabban eljutni, a példánál maradva, hogyha én fogom egy darab papírlapot, összehajtom, berakom a borítékba, lezárom, és rohanok a postára, és addig nem foglalkozok a következő borítékkal, amíg ezt az egy darabot véghez nem vittem. Hozzáteszem még azt is, hogy ezáltal igazából nem csak a vevőnek lesz jó, hanem a különböző vizsgálatokból látszik is, hogy az egész folyamat igazából annak ellenére, hogy az agyunk ez ellen tiltakozik, valójában sokkal gyorsabb és sokkal hatékonyabb lesz, hogyha a lean elveket követjük. De nem csak ilyen szempontból hasznos ez a lean szemlélet, gondoljunk bele például abba, hogy mivel, ha csak túl pici a borítékunk. Elkezdjük összehajtani az 500 darab papírlapot, vagy amikor megvagyunk vele, fél óra múlva jövünk csak rá, hogy hoppá, nem is a boríték, kezdhetjük előre az egészet. Tehát a lean módszernek a bevezetése az abban is előnyt rejt, hogy igazából drasztikusan lecsökken a selejt és a hibák aránya. Tehát ha belegondolunk, a folyamat közben, most ennél a borítékolásnál maradva, hogyha feltételezzük, hogy külön szereplő végzi a hajtogatást, külön a borítékolást, külön ember viszi el a postára, akkor a szereplők, hogyha egyesével haladunk, akkor addig, ameddig például az első ember össze nem hajtja az összes borítékot, az összes többi ember valójában csak addig malmozik és termeli a budát, ami rossz. És egyébként ezt különböző pszichológiai kutatásokkal is vizsgálták, hogy ez valahogy mélyen az ösztönünkben van ez a fajta termelési mód, és valószínűleg a modern korban is ezért alakult ez így ki a gyáraknál, hogy egészen pici gyerekeknél is vizsgálták ezt a hasonló tesztet, és ők is egyébként teljesen ösztönösen így kezdtek el dolgozni, hogy mindig szétbontották folyamatra, és amíg a folyamat első lépésével nem végeztek, nem léptek a másodikra. Tehát itt kicsit meg kell erőszakolnunk az elménket, de sokkal hatékonyabbak leszünk, és igazából a hiba is csökken jelentősen. Erre találtam egy kiváló YouTube videót, ahol papírlepülő gyártással szemléletetik ugyanezt, ha van kedvetek, akkor nézzétek meg, beteszem a zárt Facebook csoportba. Tehát összefoglalva, folyamatos áramlással kell a termékeinket létrehozni, amelynek az a lényege, hogy amikor gyártunk valamit, akkor ez folyamatosan az egyik folyamatból vándorolja át a következőre, hiszen ezáltal tudjuk biztosítani azt, hogy egyrészt a munkásainknak mindig legyen munkája, ne termeljenek azáltal a veszteséget, hogy várnak a másik emberre, emellett hamarabb ki fog derülni a hiba, hogyha valami kikszer van a folyamatban, és még a vevőink is boldogabbak lesznek, ami gondolom nem utolsó szempont. Beszéltem eddig tehát az értékről, értékfolyamatról, áramlásról, most jön a negyedik aspektus, a húzó elv. Ez nagyon egyszerűen összefoglalva azt jelenti, hogy felejtsük el mindörökké a nagytételes gyártást, vagy ahogy a Toyotánál mondani szokták, a józan ész mindig téved. Hagyjuk azt, hogy a vevő húzza ki tőlünk a terméket, ahelyett, hogy mi tolnánk. Tehát innen van ez a név még egyszer, húzó elv. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy addig az áramlás felső szakaszában senkinek nem szabad előállítani terméket vagy szolgáltatást, míg az alsóbb szakaszban lévő személy erre nem kéri. Tehát egy gyakorlati példánál maradva, addig nem csinálunk 1000 darab kocsit, ameddig erre a konkrét vevői igény meg nem született, és be nem fizették nekünk a kocsinak az árát. Ez a gondolkodás sok gyárvezetőben mentális gátat képez, ugyanis sok esetben ad volt eddig a elv és az elvárás, hogyha már drága gépeket vásároltunk, akkor azokat járassuk maximális kapacitással, ugyanis pont ezért vettük ezek a gépeket, amiknek az az előnye a élő munkásra szemben, hogy ezek éjjel-nappal tudnak gyártani, hát akkor gyártjunk annyit, amennyi a csövön kifér. De a Toyota lean elvének feltalálói ezt a kérdést teszik fel ilyenkor, hogy oké, de hol fogjuk ezeket tárolni? Meg mi lesz akkor, hogyha végül a kutyának sem kell? Tehát, hogy ez mind-mind muda, hogyha például nagy tároló helységeket kell bérelnünk, meg logisztikai rendszereket kell föltartanunk a sok-sok árukészletünknek a rendszerezése, fenntartása érdekében, ahelyett, hogy sokkal inkább dinamikusabban a vevőigényekhez alkalmazkodnánk. De mondok egy durva példát így a való életbe, könyvek felét átlagosan bezúzzák. Tehát amikor egy cég a könyvek polcaira helyezi a könyvet, akkor átlagosan úgy számol, hogy ha már a könyvek felét megveszik, akkor már boldog, a többségét pedig egyszerűen csak bezúzzák. Ahelyett, hogy mondjuk ennél egy pontosabb, szisztematikusabb rendszerük lenne, és nem kéne gyakorlatilag minden második könyvet mudának számítani. A pénzügyi szempontok mellett a környezetvédelmi aspektusokat már nem is említem. Ezzel szemben a lean elv azt mondja, tehát még egyszer, hogy mindig csak annyit gyártsunk, amennyire ténylegesen igény van. Olyan dinamikusan, gyorsan reagáló rendszert kell kialakítani, ami a valós piaci igényekre reagál, és jelentősen lecsökkenti a gyártási folyamatot. Ha 100 termékre van igény egy hónapban, akkor mi a Frinz Franznak akarunk 1000-et gyártani belőle? Utána csak azzal fogunk szívni, hogy ezt valahol tárolni kell, azt valahogy elő kell hívni, mit csinálunk majd a selejttel, stb. Stb. Ha 100 termékre van igény, tehát akkor 105 is gyártsunk, és érjük el azt, hogy ez a 100 termék nagyon gyorsan kerüljön is legyártásra, és kerüljön kiszállításra a vevőnek, miután a vevő már befizette a pénzt. Ehhez azt mondják a Toyota vezetői, hogy nem kell más, mint hogy kis, de multifunkcionális gépek, tehát felejtsük el ezeket a nagy, robosztus gépeket, mert igazából ezek macerásak, és csak a mudát termelik olyan szempontból, hogy túltermelést generálnak. Bőven elég nekünk a kicsi, de multifunkcionális gépek, amik a gyors átállást tudják biztosítani, hiszen ennek a módszernek az is lenne a lényeg, hogy nagyon sok terméket tudjunk gyártani. Egyébként ezt a módszert már a Ford is sikeresen alkalmazta, bár ők, nekik csak úgy sikerült ezt megvalósítani, hogy gyakorlatilag csak egy terméket tudtak ezzel előállítani. Innen is a híres mondás, hogy a vevőjük minden színigényét ki tudjuk elégíteni, feltéve, ha fekete kocsit rendelnek. Most ezzel szemben a Toyota ezt olyan szinten továbbfejlesztette, hogy ők képessé váltak arra, hogy nagy termékválasztékot is tudnak gyártani rövid időn belül. És ez az is kell, hogy a kollégákra teljesen máshogy nézzünk, ne úgy, mint egy egyszerű munkás, akinek igazából egy gépet kell kezelni, aztán cső, hanem tekintsük rájuk úgy, mint egy széles körű szakértelembe bíró szakemberek, akik egyszerre többre is képesek, mint amit például a munkaköri leírás predesztinálja őket. Fontos még ehhez az, hogy legyen gyors reakcióidőnk, hamar ismerjük fel a hibákat, és például használjunk sok vizuális eszközt a mindennapi munka során, ami ebbe minket támogat. Egy apró fun fact, hogy a Trello feladatmenedzsment rendszer is egyébként innen nőtte ki magát, az is egy Kanban tábla, amit a Toyota-nál kísérleteztek ki. És sokszor ezt is szokták mondani, hogy ez a Toyota az öncélú technológiai fejlődés ellen megy. Ugyebár manapság halljuk azt, hogy automatizálni kell, gépeket kell vásárolni, hiszen így tudjuk mondjuk a munkaerő hiányt megelőzni. Toyota-nál egy teljesen más elvet vallanak, és sokszor az van, hogy egy cégnél bekövetkezik a lean szemléletváltás, akkor valójában kinyírjuk a termelés irányítási rendszereket, meg ezeket a komplex szoftvereket, amik nem feltétlen mindig hasznosak a mi szempontunkból. Durva mi? Az öt elvből négyet már ismertettem nektek. Nincs más hátra? Vágjunk bele az utolsóba, ami nem más, mint a tökéletesítés. Egy idevágó idézet, két lépés előre, egy lépés hátra. Ez rendben van? Nincs erről lépés? Baj van? Mit is jelent ez? Hát egyébként ezt már a Startup Módszer című adásunkban is feszegettük, hogy meg kell teremteni a hibázás kultúráját, ami azt jelenti, hogy ha valóban innovatív cégek akarunk lenni, akkor el kell fogadnunk azt, hogy a innováció az sokszor hibázással együtt jár, és olyan szervezeti kultúrát kell teremtenünk, ami tolerálja ezt, sőt, bátorítja, hogy merjünk nagyot elmondni, merjünk új dolgokat tervezni. És a Toyota-nál is azt az elvet várják, hogy minden kollégának valamilyen szempontból folyamatfejlesztőnek kell lenni, és ez a folyamat igazából nem ér véget soha. Mindig találunk olyan elemeket, amelyeket fejleszteni lenne érdemes, és még ehhez Lean Sensei-nek se kell lennünk. De ahogy apropó, ki az a Lean Sensei? Hát a Sensei felelős azért, hogyha egy új vállalat szeretné bevezetni a Lean metodológiát, akkor ő az, aki ebbe támogatja a vállalatot, ő az, aki a bevezetést megkezdi. Hát ez a Sensei, ez az én szabados fordításomban igazából egy vállalhatatlan, despotikus figura, egy külön állatfaj, akit igazából azt kell róla tudni, hogy többnyire csak japánul beszél, és meglehetősen modortalan. Ékes példája a szakmájának Taichi Ono, aki a Toyota-nak egy ikonikus vezetője volt, ő is egy Lean Sensei volt, aki később külső szakértőként, külső tanácsadóként tevékenykedett. Hát róla az a hír terjedt, hogy a legtöbb felkérést, ami a világ számos pontjából érkezett hozzá, azt úgy csípőből visszautasította, és ezáltal a gyárvezetők sokszor kanusszajárást folytottak nála egy-egy megbízásért, és hát diplomatikus stílus volt rá jellemző, ami azt akarja, hogy igazából az első gyárlátogatáskor mindenkit szétoltott, és a teljes vezetőség lemondását követelte. Egy olyan anekdota is terjeng róla, hogy egyik kedvenc tanítványa visszaemlékezésében azt mondta róla, hogy a 20 éves együttműködésük alatt igazából egyszer se volt egy jó szava se hozzá. Hát nesze neked coaching típusú vezetés. Mindenesetre a Sensei-ek fontos láncemei a gépezetnek, tehát ők azok, akik a folyamat beindításáért, elindításáért felelősek. Még hogyha ez azzal is jár együtt, hogy nem is feltétlen a jó modorukról lettek híresek. Végül vonatkoztassuk el magunkat teljesen az autóipartól is. és lelki szemeink előtt egy pillanatra merengünk elrejtő, hogy vajon milyen lehetne az egészségügy itt Magyarországon, hogyha lényszemlélet szerint működne. Hát először is azt tudni kell, hogy jelenleg a szisztéma az olyan, hogy az eszközöket és az orvosokat is a maximális kihasználtságával mentén szervezik. Ez azt jelenti, hogy az orvosokban, amire be vannak táblázva, ezt ugyebár tudjuk, hiszen nem is kell most szót ejtenem különösen a várólistákról, például a kukáért. Ugyanakkor a páciensek pedig várakoznak. Tehát a szervezet van a középpontban. Mindezeket bonyolult informatikai rendszerekkel veszük körül, amiknek a fenntartása és minden egyéb gyárolékos dolga sok-sok költséget jelent az adófizetők pénzével. De mi lenne akkor, ha lean lenne az egészségügy? Hát például a páciensek kerülnének előtérbe. Az ő idejük és kényelmük jelenteni a rendszer elsődleges teljesítménymutatóját. Ha az egészségügyi rendszerünket akarnánk valamilyen módon értékelni, akkor például vehetnénk a számításba, hogy mekkora várólista van jelenleg. Az osztályok helyett például sokoldalú csapatokba is szervezhetnénk az orvosokat. Ha például egy páciens megérkezik valahova, akkor igazából nem egy szakorvos fogadja őt, hanem egy egész csapat, akiknek széles körű szakértelmük van, és igazából bármi is legyen a problémája, rögtön ott együtt meg is tudják beszélni, adott esetben a vizsgálatokat is el tudják végezni. Ehhez persze sok mindent újra kéne gondolni, többek között az eszközöket. By the way, az se lenne rossz, hogyha a pácienseket is képeznénk picit, őket is arra tréningeznénk, hogy sok problémát akár önmaguk is meg tudjanak oldani. Partnertként kezelnénk a betegeket is. Ugyanis a jelenlegi helyzetben azért azt nem kell ecsetelnem, hogy túlontúl ki vagyunk szolgáltatva az egészségügyi rendszernek. Arra vagyunk predesztinálva, ha valami gondunk van, nyomjuk meg a pánik gombot, menjünk el az orvoshoz, és ő majd megmondja, hogy mit kell csinálnunk. Ahelyett, hogy egyébként nagyon sok mindent saját magunk is orvosolni tudnánk, ha erre megkapnánk a megfelelő tudást. No de, térünk vissza a valóságba. Ennyi lett volna ma ez a kis lean utazás. Remélem, hogy inspirációval szolgált számotokra. Sziasztok! Mi őszintén hiszünk abban, hogy a stratégiai gondolkodást piciben is érdemes elkezdeni, így egy növekedés előtt álló podcastnél is.
Jelentem, a Schuster cipője nem mindig lyukas elégére, elkészítettük mi is a saját stratégiánkat. A gondolkodás és szenvedés eredményeképpen olyan kézzelfogható célt fogalmaztunk meg, amely a hallgatói ajánlásokra fókuszál.
A fél éves stratégiai célunk nem más, mint hogy a hallgatóink 10%-a ajánló is legyen egyben.
Ha úgy látod, az adásunk megír egy ajánlást,
akkor oszd meg valamelyik közösségi média felületen,
vagy hivatkozz ránk a bejegyzéseidben.
Értékeld kedvenc podcast alkalmazásodban az adást.